Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Amikor a saját ereje elfogy, lehetőségei kimerülnek, rátalál arra, aki megoldást tud adni a bajban. Még abban az órában meggyógyult a gyermek. Nem kellett látnia vagy megérintenie a mesternek, elég volt a leboruló édesanyja könyörgése. Előfordul az életben, hogy vannak jó pillanataink, esetleg időszakaink. Ilyenkor minden olyan magától értetődően jó és természetes. Erősek vagyunk, és talán mások szorulnak a mi segítségünkre. De ezekben a gyorsan elröppenő pillanatokban se feledkezzünk meg a morzsáról várók alázatáról és hitéről.
Az Inter Arma Caritas 15. évfolyamának 622. adásában köszöntöm Önöket, a szerkesztő Fodor Endre vagyok. Egy tartalmas, lélekemelő beszélgetést idézek a mai műsorban, Takács Tamás vezető tábori lelkésszel készített beszélgetést.
Részlet Szent Máté evangéliumából. Tovább indulva Jézus Tírus és Szidon vidékére vonult vissza. Ott egy kánaáni asszony jött a környékről, és így kiáltozott utána. Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! Leányomat kegyetlenül gyötri az ördög. De ő szóra sem méltatta. Erre oda mentek hozzá tanítványai, és kérték, küld haza, mert kiabál utánunk. Ő így felelt. Küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. De az oda jött, és e szavakkal borult le előtte. Uram, segíts rajtam! Ő visszautasította. Nem helyes, ha elveszik a gyerekek kenyerét, és a kutyáknak dobják. Az viszont erősítgette, de bizony, uram, hiszen a kiskutyák is esznek az uruk asztaláról lehulló morzsákból. Erre Jézus így szólt, asszony, nagy a te hited. Legyen úgy, amint kívánod. Még abban az órában meggyógyult a leány. Jézus ki tudja hányadszor visszavonul, de ismét rátalálnak. Ráadásul, aki mindezt teszi, többszörösen hátrányos helyzetű a történetben. Nem elég, hogy kánaáni pogány tetézi azzal, hogy nő létére megszólítja a férfit, és még kiabál is utána. Ennyi illetlenség egy csokorban, nem mindennapi teljesítmény abban az időben. A tanítványok ennek megfelelően az elutasítás mellett döntenek. Igaz, miért is várnánk mást azoktól az emberektől, akik a jerikói vaknak sem akarják megadni az esélyt a találkozásra, és még a gyermekeket is képesek távol tartani a mestertől. Most, mintha Jézus maga is szembefordulna a saját addigi tanításával, szóra sem méltatja az asszonyt. Erők feszülnek egymásnak. A reménytelenség határa felé sodródó, de amíg bármi áron megoldást kereső asszony és a magukat biztonságban tudó, nyugalmukat megőrizni akaró tanítványok között ott áll Jézus. Ez a kép a múltból három fontos gondolatot idéz fel bennem. Először is azt, hogy milyen szomorú távol lenni attól, aki mindenütt jelen van. Utána azt, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk. S végül, hogy a szerencsétlenség éhessé teszi a lelket mindarra, ami az égből jön. Vágy a morzsák után. Néhány hónappal ezelőtt egy este a szemetet vittem le. A kukánál egy pici lány szutykos ruhában várakozott, és minden szégyenlőség nélkül teljesen őszintén megszólított, ahogy csak egy apró gyerek tud kérdezni. Bácsi, van valami? Azóta is itt cseng a fülemben. Van valami? Valami, ami neki élelmet, ruhát, értéket jelent, amit én valószínű éppen kidobni készülök az életemből, mint fölösleges szemetet. A bibliai történetben Jézus, aki alkalmanként akár 4-5 ezer embert is képes jól tartani, most mint a sajnálná a morzsát. Az asszony azonban nem hátrál. Mintha hallotta volna valahol, hogy kérjetek és kaptok, kopogjatok és ajtót nyitnak. Vagy csak elég erős benne az, amiről a tanítványok annyi oktatást kaptak, de oly kevéssé értik még a szeretet. Na nem az a negédes, mézédes szavaktól csöpögő érzelgősség, amit sokszor összekevernek a másikért szenvedést vállaló, önfeláldozó tettekkel. Egy édesanya borul le Jézus elé. Egy szülő, aki önmagáért talán sohasem könyörögne, de a gyermekéért megalázkodik, és szembefordul az emberi előírásokkal, a korabeli illemtannal. Ez a szeretet már nem a lélek posvány állapota, hanem irányulása, odafordulása. Amikor a saját ereje elfogy, lehetőségei kimerülnek, rátalál arra, aki megoldást tud adni a bajban. Még abban az órában meggyógyult a gyermek. Nem kellett látnia vagy megérintenie a mesternek. Elég volt a leboruló édesanyja könyörgése. Előfordul az életben, hogy vannak jó pillanataink, esetleg időszakaink. Ilyenkor minden olyan magától értetődően jó és természetes. Erősek vagyunk, és talán mások szorulnak a mi segítségünkre. De ezekben a gyorsan elröppenő pillanatokban se feledkezzünk meg a morzsáról várók alázatáról és hitéről.
Ami számomra először is szembetűnik, hogy vajon miért lehet az is, mindannyiunk életében ez előfordult, hogy amikor baj van, akkor tudjuk igazán értékelni azokat a morzsákat, amiket te is említettél ennek az idézetnek a kapcsán.
Nyilván az embernek el kell veszítenie valamit ahhoz, hogy megtalálja az értékét, mert sajnos hozzászokunk mindenhez, a jóhoz különösen. Ha megelvesznek tőlünk bármit, akkor elkezdünk síránkozni. Ha valakinek fáj a foga, akkor nem az jut eszébe, hogy van még mellette 31 év, hanem hogy az az egy, az nagyon fáj neki, és hogy most azonnal ezen segíteni kell.
A szükség az nagy úr, az biztos. De sokszor talán nekünk kellene észrevenni azokat az embereket, akik nem feltétlenül szóval vagy cselekedettel mutatják azt, hogy ők nélkülöznek.
Biztos, hogy így van, de én úgy gondolom, hogy itt nem csak a szükségben szenvedőkről van szó, hanem egyáltalán a másik emberről. Hogy az ember egy picit kilépen a saját kis önző világából, és én úgy gondolom, hogy itt két dolog volt nagyon fontos, legalábbis számomra a saját helyzetemben, munkámban, ebben az evangélium részben. Az egyik ez a másikért való cselekvés, vagy hát hivatalosan hívják ezt szolgálatnak is, ami nem egyenlő a szolga lelkűséggel, hanem valahol az önzetlen cselekvéssel, amikor nem a buksisi magatásért vagy válveregetésért, hanem csak úgy a másikért, a csapatért, a célért tesz valaki valamit. A másik pedig, ami legalább ennyire fontos volt, a kitartás, ami sokszor nagyon hiányzik a mai világból és a mai emberi kapcsolatokból. Ez az asszony a történetben tudja a helyét és a szerepét, de ragaszkodik is hozzá, nem adja föl. Tudja, hogy ő soha nem lehet az első, de ami jár neki, amit remél, ahhoz nagyon is ragaszkodik. És talán katonák között élve ez duplán is előtérbe kerül, hogy az embernek a teljesítő képessége, annak a határa mindig túl van azon, amit gondolunk. És azért a történetben ne felejtsük el, hogy a csoda az csak azután jön, hogy az asszony megteszi a magáét, kéri, amit neki nem lenne szabad kérnie. És én úgy gondolom, hogy ez a fajta kitartás, ez példa lehet nem csak a katonánk, hanem úgy általában minden ember számára tartozik.
Említetted az asszonynak a példáját, én azt is tapasztalom, hogy sokan már hitehagyott emberek, tehát hogy nem bíznak abban, hogyha kiállnak a saját maguk igaza mellett, akkor annak érvényt is tudnak szerezni, mert hogy annyi csalódás van már mögöttük.
Hát én nem gondolom, hogy bárminek is érvényt kellene szerezni, mert ahogy erőből megy előre az ember, ott már valami hiba van a rendszerben. Eleve a hit azért az több, mint egy eszme, egy gondolatiság. Én úgy gondolom, hogy a hitnek az alapja mindig a kapcsolat. Az emberek közötti hitnek is, meg hát nyilván az Isten felé irányuló hitnek is. Annak idején az osztályfőnökünk gimnáziumban, aki hát ugye főállásban fizika tanárunk is volt, ő tanította nekünk mindig, hogy gyerekek, az elektromosságban kétféle hiba létezik, hogy valahol kapcsolat van, ahol nem kellene lennie, és valahol hiányzik a kapcsolat, ahol lenni kellene. Hát én úgy gondolom, hogy valahol a hittel is ugyanez a helyzet, hogy az embernek nagyon sok zárlatos kapcsolata van, és nagyon sok olyan helyzete van, ahol hiányzik valami kapcsolat. Most ezt erőszakkal rendbe tenni, ez képtelenség. Lehet, hogy egy-egy ilyen példa, mint ezé az asszonyé, vagy hát ki tudja, kinek a saját életében, a saját pozíciójában egy-egy példa, ha segíthet abban, hogy ezek a hibák, hiányosságok, zárlatok helyreálljanak, és a kapcsolatok normális úton haladjanak, és innentől kezdve a hit az élővé váljon.
Atya, te hogyan jellemeznéd a saját hitedet? Te Istenhez való hitedet, és az embertársaidban megvetett hitedet?
Hát én úgy gondolom, hogy a hit az, mint minden az ember életében, egy fejlődésen megy át, és a jelen fázisban talán én már egy picit olyan helyzetben vagyok, lehet, hogy pont azért is, mert több mindenem megy keresztül az ember, és a nehézségek, a küzdelmek, azok megváltoztatnak sok mindent, látásmódot is. És én úgy gondolom, hogy számomra legalábbis az Istennel való kapcsolatban ez a hit azt jelenti, hogy amikor az ember már eljut a saját teljesítő képessége határára, amikor úgy érzi, hogy nem tud tovább lépni, akkor válik igazándiból őszintévé ez a hit. Amikor tényleg elveszít már minden erőt, mert már odarakott mindent, és rájön, hogy egyszer csak valaki úgy hát félig kéretlenül a kismacskát a nyakánál megfogja, és visszateszi a helyére, és akkor rájön, hogy hát ez a kapcsolat volt az, amit hitnek neveznek igazándiból. Amíg az embernek van hova menekülni, amíg saját magában tud bízni a saját erejében, addig a hite egy picikét olyan ingoványos alapon áll, mert akkor előtérbe kerülnek ezek a kicsinyes önző dolgok, hogy én vagyok a valaki. Amikor ő maga már úgy semmivé válik, akkor derül ki igazándiból, hogy a hite mit jelent. És én úgy gondolom, hogy ugyanez vonatkozik az emberi kapcsolatokra, az emberek bevetett hitre is. Lehet jó nagyokat csalódni, és nyilván ezt meg is teszi az ember rendszeresen nap mint nap, de ugyanakkor ezzel együtt is azt mondom, hogy az a néhány igazi emberi kapcsolat, amit mondjuk nevezzünk barátságnak, vagy bajtársiasságnak, vagy bárminek, annak pont ezáltal nő meg az értéke. Amikor már nem számításból teszi az ember, hanem csak úgy, amikor tudja, hogy ezekre az emberekre én tényleg rábízhatom az életemet is. Én azt hiszem, az egy kezemen meg tudom számolni azon embereknek a számát, akik tényleg ilyen kapcsolatban vannak velem, és hát remélem ők is elmondhatják ezt rólam, amit én róluk. De ezekre az emberekre gondolkodás nélkül rá tudnám bízni az életemet. Még akkor is, hogyha esetleg úgy döntenének, olyat tennének, ami nekem nem kellemes, mert tudnám, hogy ezt nem azért teszik, hogy engem bántsanak, nekem rosszat tegyenek. És én úgy gondolom, hogy a hitbe való ez is benne van, amikor az ember már nem méricske, nem számolgat, hanem csak úgy odadobja magát, mert van egy előzmény, ami bizonyított, és ez alapján én tudomásul veszem, hogy ez a kapcsolat, ez erős, még akkor is, ha a körülmények most esetleg nem ezt mutatják.
Szép gondolat, amiket itt említettél, valahogy olyan kétszeresen nehéz helyzetet említenék most. A te részedről, mint a papi hivatást betöltő ember, mondjuk a magam részéről, mint az apai szerepet betöltő ember, szóval, hogy akkor nehéz talán megfelelni, és nem tudom te hogyan látod, amikor a saját hited egy picit meginog, vagy a saját hitedben nem vagy szilárd, ugyanakkor azt tapasztalod a környezetedben, hogy mások egy támaszként tekintenének rád. Ezekben a pillanatokban ezeket hogy lehet áthidalni? Te a személyes példából kifolyólag hogyan intézed ezeket a helyzeteket?
Hát én azt mondom, hogy pont ezek a legerőt adó pillanatok. Az, hogy a saját hitével az ember hogy van, az teljesen természetes, hogy imbolyog. Én úgy gondolom, hogy azért nagyon öntelt az, aki azt mondja, hogy az ő hite az olyan stabil, hogy szikla alapokon áll, és megrendíthetetlen, és soha az életben nincsenek megingásai. Viszont ha pont az ilyen pillanatokban az emberre valaki felnéz, vagy példaképként áll előtte, akkor az erőt ad. Tehát amikor az ember érzi, hogy most neki, ha nem is önmaga miatt, de más miatt ki kell tartani, talán ugyanúgy, mint ez az asszony a történetben, hogy önmaga miatt talán már nem is kért volna. Lehet, hogy már oda is dobta volna az életét. De a gyerekért megalázkodik, és szembefordul mindennel, ami addig olyan racionális lett volna, és teljesen irracionális módon meghajol, leborul, megalázkodik, mindent megtesz, hogy a gyereknek jó legyen. Na most ennek a pozitív oldala lenne ez a példa, amikor valakit példaképként néznek, úgy tekintenek rá, akkor az embernek nincs joga ezt odadobni és feláldozni, mert ezzel elveszi a reményt a másiktól. És valahol ez erőt tud adni. Tehát én ebben egészen biztos vagyok, hogy amikor az embernek látszólag elfogy az ereje, akkor sokszor már azért is kitart, hogy a többieknek ezáltal legyen valami reményük.
Ezek a pillanatok, amelyekből táplálkozhat az, hogy a nehéz pillanatokban kitartó lehet az ember?
Biztos vagyok benne, és függetlenül az eredményétől ennek van egyedül értelme. Ennek van értéke. Ha megengedett, most egy kicsit zörgök, fölállok, az irodában vagyok, és a falon van nekem egy kép. Ezt valamikor kaptam egy kiképzés után, és egy Roosevelt idézet van rajta. Nem a bíráló számít, nem az, aki fanyalog, mert az erős ember egy pillanatra megbotlott, vagy mert ezt vagy azt szerinte jobban is lehetne csinálni. Egyedül azért az érdem, aki kiáll a küzdőtérre, akinek arca porban, verejtékben és vérben fürdik, aki vitézül tör előre, aki újra meg újra téved és hibázik, mert a tévedések és hibák minden erőfeszítés velejárói. Aki síkra száll a nemes ügyért, aki szerencsés esetben végül megízlelheti a diadal gyümölcseit, és ha derekas teljesítménye dacára végül mégsem marad sikert, legalább tudja, hogy soha nem kell osztoznia a bátortalanokkal és a hidegszívűekkel, akik nem ismernek sem győzelmet, sem vereséget. Én úgy gondolom, hogy valahol ebben az idézetben, ebben úgy benne van ez a történet. Nyilván nem vallási megközelítésben, de benne van az, hogyha az ember őszintén tud küzdeni, és a saját botlásaival, eleséseivel, veszteségeivel, vesztes csatáival együtt tud előre haladni, az sokkal nagyobb érték, mint egy ilyen nagyon könnyed, kellemes, langyos posványban dagonyázna és jól érezni magát, és azt hinni, hogy valamit is csinált az életben, pedig csak volt.
Ezeknek az embereknek az a fogalom, hogy lemondás, hogy lemondani valamiről már, ez nem létezik?
De létezik, de csak akkor, ha valaki megmondja, hogy miért. Mondok egy példát, kiképzés volt, X helyen egy kiképzőtáborban voltunk, és hát nagyon elfáradt már a társaság, mire a kiképző srác, akit azóta remélem már barátomnak nevezhetek, kitalálta, hogy egy meredek falon mindenki vigye föl a társát. Hát első hallásra ez nyilvánvalóan arról szólt, hogy mindenkinek még rosszabb legyen az élete, de rögtön meghatározta a célt is. Azt mondta, hogy azért, mert a segítséget hozó helikopter ezt a sérültet csak ott tudja fölvenni. És ez volt az a pillanat, amikor mindenki erőre kapott, fölkapta a kis társát, jó, hát persze egyszer-kétszer odaverte a földhöz, de fölvitte a tetőre, hogy a helikopter el tudja vinni. És én úgy gondolom, hogy ha valaki ezt meg tudja határozni, hogy értelmes célt ad az embernek, akkor a legnehezebb helyzetben is tud egyfajta motivációt adni. És lehet, hogy néha oda csapjuk a társunkat, vagy magunkat is, de előbb vagy utóbb, talán mégiscsak képes arra az ember, hogy elverküdjön a céljáig.
Köszönöm szépen, Tamás, és lekerekítve a beszélgetést, ugye egy bibliai idézetet említettél most. Mikor ütött fel a Bibliát, vagy egyáltalán a bibliai idézetek számára, vagy a Biblia, vagy a Bibliából kivett gondolatok, azok számodra, mint pap számára mit nyújtanak, mit adnak?
Bevallom őszintén, hogy igazándiból én akkor tartom értelmesnek a bibliaolvasást, az imádságot is, függetlenül attól, hogy nyilván az embernek vannak előírásai, meg kötelezettségei, amikor az ember ezt odafigyeléssel tudja tenni. És hát minek utána eléggé kavalkádos az életünk, nekem általában ezek a hajnali pillanatok. Tehát amikor én hajnalba bejövök a laktanyába, és azzal kezdem az egészet, hogy egy picit oda gondolok, és előveszem a szövegeket, amiket kellene is elővenni, akkor az embert nem zavarják a külső tényezők. És talán pont ez az a fajta tervezés, motiváció, amikor élővé válnak a szavak. El lehet azt amúgy is mondani, tehát nem tudom hányszor imádkoztok mi már a Zsolozsmában is a Szentírás szavait úgy, hogy az ember tudta, hogy ezt ki kell pipálni, legyen meg, megadjuk mindenkinek, ami jár. De túl azon, hogy elvégeztünk egy imádságot, igazándiból sok értelme azon túl nem volt. De amikor az ember csak azt csinálja, amit éppen akkor kell, és ez nem csak az imádságra, nem csak a Bibliára vonatkozik, hanem mindenfajta dologra az életben, akár az emberi kapcsolatokra is, hogy mindig az legyen a fontos, aki ott van, mindig az a beszélgetés a fontos, amit végrehajt az ember, az a tett a fontos, amit éppen csinál, az a szentírási rész a fontos, amit éppen olvas. És ha ez így van, akkor ez nyilván visszafelé is hat. Tehát ha én nem csak olvasom azt a dolgot, hanem akarom is, hogy hasson, akkor nyilván visszafelé fog hatni. Ugyanúgy, mint az emberi kapcsolat is akkor élővé válik, a tett is értelmes lesz, és innentől kezdve én úgy gondolom, hogy a Biblia is a, hát ismételten rossz szó, de a hatékonyságát akkor fejti ki, hogyha az ember hagyja, hogy hasson, és nem akarja kitömködni az időt mindenféle más bölcsességgel, okossággal, amit ő úgy gond, hogy emberileg hasznosabb, mint az a szöveg, amit olvasnia kell.
Köszönöm a figyelmüket, Takács Tamás vezető tábori lelkésszel beszélgettem az Interarma Caritas 15. évfolyamának 622. adásában. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok valamennyüknek. A szerkesztőt Fodor Endrét hallották.
Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Mária Rádió.
A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
Tudtad, hogy július hagyományosan Jézus Krisztus szentvérének hónapja? Az egész egyház július 1-én emlékezett arra a szentvérre, amely megváltott minket. Ez a vér valóságos vér, Jézusé, aki értünk szenvedett, meghalt, de feltámadt. Az ő szent vére pecsételte meg az új szövetséget, hozott békét a világnak, és adott nekünk új életet. Erről emlékezünk minden szentmisében, és erről szól a maga módján a Mária Rádió is. Mert itt nálunk minden zene, minden tanítás, minden rózsafüzér és minden bátorító szó egyetlen célt szolgál, hogy elvezessen Jézushoz, aki életét adta érted. Ha fontos neked ez a hang, kérünk, segíts, hogy továbbra is szólhasson. Imádsággal, önkéntes szolgálattal és adománnyal most te is részt vehetsz ebben a küldetésben. A legkisebb támogatás is számít. Köszönjük, hogy velünk vagy, és hogy a Szentvér hónapjában is együtt járhatunk a megváltás útján. Áldott legyen Jézus szent vére.
20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel 1 szál rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 000 szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában telhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.
Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.
Hírek.